Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Maruzsa Zoltánt, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Véget ért a 2024-2025-ös tanév. Június 20-a volt az utolsó tanítási nap az oktatási intézményekben, így szerencsére az igazi kánikulai napokat sikerült elkerülni az iskolákban. Jól lehet, most már azért tavalyhoz hasonlóan valamivel hosszabban belenyúlik a nyárba a tanév, mert hogy változott a tanévbeni szünetek tagolása, ez már így volt az előző tanévben is. Mi a tapasztalat, vagy mik a visszajelzések, jobb ez a fajta tagolás, hogy egy kicsit hosszabbak az évközbeni szünetek, de egy kicsit jobban belemegy a tanév a nyárba?
Valóban erről van szó, tehát főleg a tavaszi szünet volt abból a szempontból problémás, hogy ugye csütörtökön kezdtük, kedden befejeztük, az iskolák egyharmada az kiadta az előtte lévő három napot, az iskoláknak a másik egyharmada az kiadta az utána lévő két napokat, úgyhogy bizony, ahol több gyerek volt a család, néha két hétre kellett megoldani a gyerekeknek a felügyeletét. Arra törekszünk most, hogy mind az őszi szünet, mind a téli szünet, mind pedig a tavaszi szünet teljes heteket leljen fel. Tavasz esetén ez olyan módon érvényesül, hogy nagy csütörtöktől a következő péntekig tart. Azt gondolom, hogy ez így bevált. A 180 tanítási napot tartjuk, tehát a tanítási napok száma az alapvetően nem változott, és így, amikor júniusban egy péntekkel zárjuk le a tanévet, ez egy picit azt gondolom, hogy flexibilisebb, de a teljes hetek mentén hatékonyabb és eredményesebb oktatásszervezést tesz lehetővé. Szerintem a szülőknek is segítség, a hosszabb tavaszi szünet pedig mindenképpen egy jó kis pihenést ad a fiatalságnak a tanévzárás előtti időre.
Ugye a klasszikus nyári vakáció, vagy a nyári szünidő, azért, hogyha megnézzük a naptárt, az így is 10 hét a diákok számára, a pedagógusok számára nyilván nem, de a diákok számára ez azért 10 hét, és hát azért nyilván ilyenkor jön a szülői gond, vagy a fejtörés és számolgatás a családi asztalán, hogy mivel lehet kitölteni a nyári szünidő nagyjából 10 hetét, amikor hát többnyire mondjuk a szülőknek hát jellemzően mondjuk 2 hét, esetleg 3 hét szabadságuk van. Jellemzően egyébként ez a fajta tagolás és ez a viszonylag hosszúnak számító nyári szünet, ez így van a környező országokban, és ez egy európai gyakorlat a nyári szünet?
Hasonló az európai gyakorlat, van, ahol kicsit később kezdenek, tehát nem indítják el szeptember 1-én, van, ahol tovább tartják júniusban. Szlovákiában például június 30 általában, tehát ott még egy picit rátesznek időben. A 180 tanítási nap, amit Magyarországon is tartunk, az egyébként az OECD és az európai átlagnak megfelelő, tehát a tanítási napok számában nem térünk el érdemben.
Ja, most zárult tanév nagyon sok új dolgot, újdonságot, változást hozott, kezdve rögtön a tanév elején az iskolai mobil használat szabályozásától egészen a pedagógusok munkájának, teljesítményének értékeléséig. Kezdjük is talán ez utóbbival, hiszen a mostani tanév hát még amilyen próbaidőszak volt a teljesítményértékelésben, és éppen most június végével zárul majd ez az értékelés. Nem igen volt példa ez ideig ilyesmire a magyar köznevelés történetében, hiszen a szülők és a diákok is pontozással értékelhették, vagy értékelhetik a pedagógusok egyéni teljesítményét. Mi is ennek a célja?
Ugye az, hogy a igazgató a kollégák munkáját értékelje, az természetesen nem újdonság. Tehát ilyen előíró szabálya volt intézményen belüli értékelésre a korábbi jogszabályainknak is, ennek régi története van. De olyan, hogy erre egy központi informatikai rendszer jöjjön létre központi szempontok mentén, miniszteri rendelettel szabályozott módon, és egyébként az igazgatók által végrehajtott teljesítményértékelés során figyelembe lehessen venni rendezetten, szintén informatikai környezetben felmért módon a szülők véleményét óvodában, általános iskolában, illetve 9-12. Évfolyamon gimnáziumokban is. Ez teljesen új, ilyen még a magyar köznevelés történetében nem volt. Ennek megfelelően, ugye egy kicsit minden ilyen pilot program, mi is óvatosak voltunk, az igazgatók is óvatosak, természetesen nagyon kíváncsiak voltunk az eredményekre is, hogy egyáltalán hogyan fog ez megvalósulni, hogyan fognak hozzáállni a szülők. Nyilván a rendszernek a kritikusai azok elmondták, hogy itt ezt arra fogják majd sokan használni, hogy kígyót békát mondjanak a tanárokra. Volt, aki úgy nyilatkozott,
hát
hogy
ezzel
bizony, igen, hogy ezzel pisztolyt szegeztünk a tanárok fejéhez. Nem ezt mutatták a számok, tehát itt ugye már rendelkezünk átlagokkal. A szülők körében a visszajelzésnek a mértéke az 112 000 kitöltött kérdőív, amit a szülők tettek, és 4,54-es átlagra értékelték
egyébként. Ez egyébként egy kérdőíves rendszer, vagy
ez
csak egy osztályos, hogy pontozni lehet?
12 témában mondhattak véleményt, és 1-től 5-ig adtak rá pontokat. Nyilván kicsit így valamit mondjon is, hogy hányast mondanak, tehát a bevett értékelési szabályok mentén. Azt gondolom, hogy a 4,54-es véleményezési átlag az egy kifejezetten pozitív, tehát a szülők nagyon sok dicséretet osztottak ki ennek a lehetőségnek a során a tanároknak. És ugyanez elmondható egyébként a középiskolásokra is, ott 58 000 kitöltött kérdőívünk érkezett be, 4,12-es átlaggal véleményezték ők a tanáraikat. Azt gondolom, hogy erre sem igaz az, hogy csak negatív vélemények futottak volna be, éppen ellenkezőleg. Van szép szóródása egyébként, az ő esetükben 17 kérdésben mondhattak véleményt, mondok egy példát. Rendszeresen használja a digitális eszközöket és tartalmakat, az órákon rendet tart és szükség szerint fegyelmez. Érthetően jól magyarázza az összefüggéseket, tehát ilyen jellegű tételmondatokra, állításokra adhattak 1-től 5-ig.
Ezek anonim kérdőívek voltak egyébként, és ha jól tudom, ugye a Kréta rendszerben futott?
Kréta rendszerben teljes mértékben anonim kérdőívek, tehát nem lehet összepárosítani. Az eredményeket az igazgatók látják és figyelembe tudják venni. Nyilván ez is egy fontos eleme ennek az eszköznek, hogy természetesen, ha egy igazgató észleli, hogy egy kollégára 10 vélemény érkezett, és ebből van egy, amelyik nagyon durva dolgokat fogalmaz meg, akkor nyilván ez fenntartásokkal tudja kezelni, tehát nincs egy direkt összekapcsolása a véleményeknek és az értékelési kötelezettségnek. Az igazgató, mint felelős munkáltató, az pontosan helyén tudja kezelni ezeket az észrevételeket, de azt gondolom, hogy azért jó ez a rendszer, és azért szálltunk síkra emellett egyébként, mert ha bárki ma pedagógusokról akár jót, akár rosszat mondani akar, akkor ezt megteszi a közösségi média felületén. Mi szokott ilyenkor történni, akár még a szülő értekezeten is, hogy van 2-3-4 hangosabb szülő, elmondja a véleményét, hogy ez reprezentálja-e az ott lévő 25-30 fő véleményt, ezt sose fogjuk megtudni, mert a nagy többség az általában csendes. Itt viszont lehet egy statisztikai szóródás az adatoknak, nem csak a hangosak, hanem a csöndesebbek is, ha úgy tetszik, akkor szóhoz jutnak, és ebből kialakulhat egy szóródás. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok esetben éppen, hogy megvédi a pedagógust, mert azt tudja mondani bármikor az igazgató, ha valakinek valami nem tetszik, hogy nézze, ott van a értékelésnek a lehetősége, kitöltötte a szülőknek mondjuk itt ebben az esetben a 2/3, és igenis a többség kifejezetten elégedett ennek a kollégának a munkájával, és én mind munkáltató is elégedett vagyok vele. Nyilván, ha valakire sok negatív megjegyzés érkezik, akkor a teljesítményértékelés egyébként ad arra lehetőséget, hogy az igazgató ezt a kollégával átgondolja. Ennek is lehet valamilyen statisztikai mélysége. Ez is megmutatja azt, hogy egyébként milyen területeken lehet probléma. A visszajelzés az nem egészségtelen. Minden komoly rendszernek van minőségbiztosítása. Ez is egyfajta minőségbiztosítás. Azt várjuk ettől, az a célunk, hogy az oktatási rendszer, a köznevelés rendszere az ezáltal javuljon a teljesítményértékelés bevezetésével.
Ja, a teljesítményértékelés maga az, ha jól tudom, akkor egy szélesebb vetületű rendszer, ugye ez csak a szülők, diákok részéről való véleményezés vagy pontozás volt, de hát tanév elején már egyéni teljesítménycélokat kellett rögzíteniük a pedagógusoknak, feladatokat, elérendő célokat határoztak meg. Hogyan kell ezt elképzelni, és egyáltalán hogy alakul aztán ebből ki az a teljesítményértékelés, ami most zárul majd véletlenül június végével?
Ja, vannak olyan célok, amelyek rögzítettek, tehát az mindenkinek egységes, mondjuk az oktatás eredményessége, ahol például iskolákban a kompetenciamérés adatokat figyelembe lehet venni, és tartoznak mindenkihez 3 egyéni teljesítménycél határozhatott meg az igazgató a tanévnek az elején. Ezek olyan egyéni vállalások, amelyeket nyilván testre szabottan, célhoz kötötten, az adott intézmény specialitásait figyelembe véve határozhattak meg, hiszen valahol felzárkóztatásra van szükség, valahol tehetséggondozásra, valahol versenyeket vállaltak a kollégák, valahol meg adott esetben egészen mást. Ebben nyilván a munkavállalónak és a munkáltatónak egy közös egyetértésre kell jutni, hogy mi az, amit egyéni teljesítmény célként rögzítenek, és most a tanév végén, június 30-áig az iskolákban és augusztus közepéig tart az óvodákban egyébként a teljesítményértékelés, hiszen ott ugye nem ér véget június 20-al a nevelő munka, tehát ennek megfelelően kitöltik és átnézik közösen, hogy mennyire sikerült az egyéni célokat teljesíteni, illetve az általános célokat elérni. Pilot évünk van, az első évünk van, azt gondolom, hogy ez egy tanulóidő mind az igazgatók számára, mind pedig a pedagógusok számára. Évek kellenek majd, amíg ennek a, ha lehet így mondani, akkor a szervezeti kultúrája kiépül, hiszen ezt lássuk be, hogy Magyarországon, és hiszen egész Közép-Európában talán ebben ennek néha hiány vagyunk, hogy amikor önértékelni kell magunkat, vagy értékelni kell másokat, ezt mennyire tudjuk jól elvégezni, de ehhez fel kell nőni ez a feladathoz. Tudom, hogy ezzel most per pillanat is igazgatóknak a százai, ezrei még dolgoznak, sok munka van vele, de én abban bízom, hogy mindenki látja és érzékeli majd, hogy a sok munka ellenére ennek az eredménye ez igenis meg lesz, hiszen egy visszacsatolás a kollégák részére. Amikor 2022-ben elkezdtük ezt a munkát, és az első kérdőíveket kiküldtük, akkor egyébként a pedagógusok 44%-a nyilatkozott úgy, hogy az ő munkájáról a vezetője az elmúlt 3 évben nem mondott véleményt.
Tehát nem volt visszajelzés.
Ha ez így van, akkor ez azt gondolom, hogy nem jó. Ahogy a diáknak is kell az oktatás során az, hogy jegyeket kapjon, értékeljük az ő munkáját, ez minden ilyen jellegű oktatással, neveléssel foglalkozó munkahelyen azt gondolom, hogy indokolt.
És akkor, ha jól értem, akkor ez minden képpen az iskolákban ez egy belső értékelés, tehát a tantestületen belül az igazgatók, az iskolai vezetés részéről, tehát itt nincs szerepe mondjuk a tankerületnek, vagy a régen volt szakfelügyeleti rendszernek, tehát ez kifejezetten egy belső értékelési rendszer.
Így van. Előtte ugye 2013-ban egy egyéni pedagógus teljesítmény, egyéni pedagógus tanfelügyeletet láttunk elő, illetve intézményi tanfelügyelet, illetve vezetői tanfelügyelet létezett még. Ez elindult ugyan, működött, de mindig az volt a kritika, hogy kívülről jön 3 az adott kollégát nem ismerő személy tanfelügyelni, és ez így kevésbé hatékony, mint hogyha a saját vezetője láthatná el. Nyilván hosszasan lehetne érvelni a külső és a belső teljesítményértékelés mellett, de 2022-23, amikor újra gondoltuk a dolgokat, akkor az a döntés született, és szerintem helyes döntés született, hogy alapvetően a munkai vezetőnek a dolga az, aki egész évben látja a kollégának a munkáját, és ebben a tágabb értelemben vett teljesítményértékelési rendszerben ő tudja ezt a legjobban, leghatékonyabban elvégezni.
Ha már pedagógus teljesítményértékelés, ha jól tudom, akkor készül egy kormányrendelet, lehet, hogy már el is készült arra vonatkozóan, hogy a legjobban teljesítő pedagógusok munkáját külön juttatással is elismerhessék az igazgatók. Milyen nagyságrend lehet ez, és kik kaphatják, milyen teljesítménymutatók szerint?
Valóban, ugye a teljesítményértékelésnek kell, hogy legyen valamiféle anyagi következménye is. Kormányzat ebben elkötelezett volt, még amikor a pedagógus életpályáról szóló törvényt 2023-ban megalkottuk, akkor születtek az ezzel kapcsolatos döntések, a teljesítményértékelés bevezetésével kapcsolatosan is, és az volt az állítás, hogy egyrészt egy sávos bérrendszert hozzunk létre, amiben a munkáltatónak eleve van mozgástere a bérek alakításában. Ez egy, így van, lehet differenciálni, emellett pedig az éves teljesítményértékelésnek legyen következménye. Anyagiak tekintetében is. Itt ugye a következő évben 2 alkalommal kerül sor a pedagógusok tanévben, a következő tanévben 2 alkalommal kerül sor a pedagógusok bérének a további emelésére, egyrészt szeptember 1-től a teljesítményértékelés alapján, január 1-től pedig a következő évi általános emelésre kerül sor. Ugye idén, az idén január 1-től megvalósított átlagosan 21,2%-os béremeléssel elértük a diplomás átlagbér 80%-át. A kormány vállalása az az, hogy 2031-ig legalább a diplomás átlagbér növekedésének megfelelő mértékű pedagógus béremeléseket hajt végre, tehát az emeléseknek a mértéke az a diplomás átlagbér növekedésével megegyező nagyságrendű lesz.
Ez egyébként, hogy számszerűsítjük, vagy megpróbáljuk számszerűsíteni, akkor mit jelent? Ugye, ha én jól láttam, akkor a diplomás átlagbér 2025-re 1 millió forint körüli összeg, akkor ez azt jelenti, hogy a 80%, tehát hogy akkor a pedagógus átlagbér ilyen 800 ezer forint körüli kell, hogy legyen.
Jelenleg 2025-ös tervek szerint, beleszámítva még természetesen a térben kifizetendő összegeket is, 850 ezer forint körüli pedagógus átlagbérünk lesz. Ezt nyilván majd hogy pontosan hova jutunk el, ezt 26 tavaszán fogja megmondani a KSH, de nyilván a vérkifizetések azok azt célozzák, hogy ezt a nagyságrendet elérjük, jelenleg is elérjük egyébként. Ez azért fontos, mert valóban ebből lehet következtetni azt, hogy vajon akkor mire lehet számítani a következő esztendőben. Jövőben még nem látunk, tehát nyilván a decemberben kell majd oda eljutnunk a Nemzetgazdasági Minisztériummal, statisztikusokkal, KSH-val közösen, hogy ezt pontosan be lehessen lőni, de a prognózis szerint olyan 60-70 ezer forint körüli havi bruttó átlag béremelést kell jövőre megvalósítani, és a stratégiai döntés az abban rejlett, ez ügyben múlt héten kedden tárgyaltunk a szakszervezetekkel, előtte pedig a köznevelés stratégiai kerekasztalt is összehívtam pontosan ezen célból, hogy milyen módon osszuk meg ezt az összeget a szeptember 1-ével biztosítandó teljesítményértékelés, illetve a január 1-ével biztosítandó általános emelés között. Az volt a közös álláspontja a szakmai partnereknek, hogy mivel ez egy pilot év, mivel az első évről van szó, ráadásul ugye beépülő jelleggel biztosítjuk ezeket a béremelési, illetményemelési elemeket szeptember 1-től, ezért az arány úgy legyen, hogy kisebb mértékben biztosítjuk szeptember 1-től, és nagyobb mértékben január 1-től, úgyhogy a rendelet tervezete az azt mondja, hogy pedagógusonként átlagosan 20 ezer forintot biztosít a kormányzat szeptember 1-től, és a többi fennmaradó összeget pedig, aminek a mértékét még pontosan nem tudjuk, decemberről fogjuk majd megtudni, az pedig január 1-től egy általános béremelés keretében. A cél az az, hogy a kettő együtt olyan mértékű legyen, hogy a diplomás átlagbéremelkedésének megfelelő méretű béremelés biztosítsunk január 1-től.
Százalékosan akkor ezt most még nem is nagyon lehet meghatározni, mert ugye az előző évekre vonatkozóan ott volt egy százalékos meghatározás, ugye tavaly 32%-kal indult a pedagógus béremelés, idén évelején volt ez a 21,2%, de akkor most még ez pontosan nem nagyon lehet tudni, hogy ez hány százalék.
Így van, jelenleg ez egy prognózis.
Ez a 60-70 ezer forint.
Így van, így van, így van. Tehát 7,5, 8 és fél, én megmondom, hogy szintén becslésekben lehetne csak most bocsátkozni. Pontosan azért is jól látjuk, hogy mennyire változó a gazdasági környezet, sőt a világpolitika, milyenek lesznek az olajárak, a gazdasági növekedés, ez mind-mind visszahat, nem a kormányzati kiadásokra, hanem mondjuk a cégeknek a diplomás átlagbér nagyban befolyásoló üzletpolitikájára, hogy ők milyen mértékben emelik. Tehát a diplomás átlagbért azt nem a kormány határozza meg, hanem a jelentős mértékben a piaci folyamatok is meghatározzák. Úgyhogy ebben én nagyon óvatos lennék. Itt ugye egy fix összeget kellett mondani, hiszen jelenleg az a tervezet, ami megjelenés alatt áll, tehát ami azt rögzíti, hogy mekkora keretet biztosítunk a összegeknek a téralapú kiosztásra, ez itt valami konkrétumot kell mondani. A 20 ezer forint egy óvatos megfogalmazás. A három kategóriája van egyébként a kollégáknak. Én abból indulok ki, hogy viszonylag kevesen lesznek a fejlesztendő, tehát a teljesítményértékelésen alacsony értékelést vagy véleményezést kapott kollégák. Van egy átlagos középső kategória. Az ő esetükben azt mondja a rendelettervezet, hogy legfeljebb 20 ezer forintot lehet biztosítani, és a kiemelkedő kategóriában pedig, akik több mint 80%-ot érnek el a teljesítményértékelésben, az ő esetükben pedig havi bruttó 20 és 60 ezer forint közötti összeg az, amit teljesítményértékelés keretében biztosítanak majd szeptember 1-től.
Ha mindennek a költségvetési hátterét nézzük, akkor ez hogy oszlik meg, mert ugye itt ugye uniós források is voltak, és ez kiegészítve, sőt, hát most már a nagyobb arány, ha jól tudom, akkor a hazai költségvetési forrás, de most ez hogy oszlanak meg ezek az arányok?
Ugye ezt a teljesítményértékelés alapján biztosítandó összeget, ezt teljes mértékben a magyar költségvetés biztosítja az idei évben. A unió ugye, amivel beszáll a pedagógus béremelésbe, az mindig az adott évi emelést biztosította tavaly és idén is, hogy biztosítja. Még ugye idén nem kaptuk meg ezt az összeget, ennek a lehívása folyamatban van, de a beépülő jellegű összegeket, azokat természetesen a költségvetésnek kell biztosítani. Tehát idén is már, hogyha 23-ig visszanézünk, akkor az emeléseknek a ilyen összesített hatása az 1000 milliárd fölötti a költségvetésre, és ebből, amit meg fogunk jó eséllyel kapni, az a idei béremelés fedezetéből nagyjából 300 milliárd forint. A teljes 2031-ig terjedő béremelés az 6000 milliárd forintnyi nagyságrend, ugye a beépülő összegekkel együtt számolva, és ebből az uniós támogatás az mintegy 800 milliárd forintra tehető, nyilván euró árfolyam függvényében, és ez nagyjából ugye a 12%-a a teljes folyamat kiadásainak. Ez abból a szempontból ornehéz, hogy a tavalyi, illetve az idei években több a beáramló uniós támogatás, a későbbi években pedig alapvetően a költségvetésnek kell helytállnia és fedezni az ezzel kapcsolatos kiadásokat.
Beszéltünk arról, hogy differenciálás van a pedagógus bérek tekintetében, és itt a teljesítménymutatók is nagyban már hozzájárulnak ehhez a differenciáláshoz, de vannak-e még további szempontok, mert azért korábban volt kiegészítő bérpótlék a természettudományos tárgyakat, vagy hiányszakmának minősülő tárgyakat oktatók esetében, vagy felzárkózó településeken dolgozó pedagógusok, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusok esetében, tehát az ő körükben még lehet további differenciálás?
Ez most is megvan, tehát a 20%-ot többletben megkapják azok a kollégák, és ezt senki nem vette el tőlük, hanem beépítettük a bérükbe, tehát ez rendelkezésre áll jelenleg is, akik olyan feladattellátási helyeken dolgoznak, ahol a HH-s tanulóknak az aránya magasabb, vagy eleve felzárkózó településeken tanítanak. Ugyanígy jelenleg is a tájos szabály is tartalmazza, és tartalmazni is fogja, hogy megfelelő természettudományos szakok esetén 7%-kal magasabb van kell megállapítani a bért, sőt, az is érvényben van, hogy a mesterszakos diploma az egy 2%-os magasabb szintbeállást kellett, hogy eredményezzen. Ezeket ugye beépülő jelleggel az új kinevezések során biztosítottuk, tehát a jövőre nézve is a pedagógus bérek elemének a fontos részét képezik. Segít is ez egyébként, tehát jól látható módon a megvalósult pedagógus átlagbéremelkedés, ahol még egyszer mondom, az idei évben a 840-850 ezer forintos pedagógus átlagbért kell elérjük. Ez meghozta az eredményét tavalyi októberi statisztika alapján. Egy év alatt csak nem 3000-rel lett több a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusoknak a száma. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő nem kifelé áramlik, hanem befelé áramlik. Az igazgatók is örömmel jelentik, hogy a mostani álláshirdetéseikre szép számban kapják a jelentkezőket. Ugye a felvételi számok is megváltoztak a pedagógus képzésben. Tavaly évben is a második legnépszerűbb képzési terület lett a pedagógus képzés. Idén ugye még nem tudjuk, hogy pontosan hogy alakulnak a felvétel adatok, de a jelentkezések idén is nagyon biztatóak. Tavaly ugye 15 ezer embert vettünk föl, ez ilyen még nem volt. Tehát 15 ezer embert a három felvételi eljárásban még soha nem vettünk föl pedagógus képzésre egyetlen évben. Ezek közül egyébként csak nem 5 ezeren a rövid ciklusú kiegészítő tanárképzésekre jelentkeztek, tehát az ő esetükben 2-3-4 fél éves ráemelő képzésekről van szó, ami azt jelenti, hogy akik korábban a disziplináris szakokat megcsinálták, de a tanárképzést nem csinálták meg, azok most erre fókuszálnak. Ők nem 5 év múlva, hanem már idén és jövőre jelentkeznek a munkaerőpiacon, és bizony nagy szeretettel várjuk őket az iskoláinkba, óvodáinkba.
Ez ugye megszokott, hogy tanév végén, sőt, hát inkább azért tanév elején ez mindig rendre előkerül, és zajlott is mindig egyfajta számháború szakszervezetek és oktatási kormányzat között, hogy mekkora a pedagógus hiány, hányan is hiányoznak a rendszerből, és miért kell történetesen esetleg az amúgy énektanár Marika nénének irodalomórát tartani, vagy miért lehet egyáltalán kémiaórát csak nagyon nehézkesen tartani, mert egyáltalán nincsen kémiatanár. Most azért, mintha halkult volna ez a polémia, tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy jobban állunk most pedagógus létszámban, mert ugye arról beszéltünk, hogy most már két esztendeje elég markánsan nő a pedagógus képzésre jelentkezők száma, de akik ott vannak az iskolában, vagy történetesen visszamentek tanítani, vagy nyugdíjas tanárként visszafoglalkoztatják őket, azért ott a számarányok azt mutatják, hogy kevesebb a hiány szaktanárból?
Így van, tehát az előző tanévre már csak nem 3000 fővel nőtt a pedagógus létszám. Ez nyilván óvodától a tanárokig, középfokú intézményekig bezárólag. Úgy tudom, hogy a szakképzésben is bővülés van velünk párhuzamosan. Tehát mindenképpen kedvezőbbé vált a helyzet, és nyilván nagyon célzottan keressük is az új munkaerőt. Kifejezetten kértük is a tankerületeket, hogy most, hogy a új tanévre fordulunk rá, ugye nyáron történik a állománynak a feltöltése, írják ki az ezzel kapcsolatos állás hirdetéseket. Egyetemeken egyébként tartottunk a előző fél évben nagyon sok ilyen pályorientációs jellegű előadást, konferenciát, pontosan azért, hogy a egyes régiókban működő felsőoktatási intézményeket összekapcsoljuk az ott működő tankerületekkel, az ő állásajánlataikkal, tehát toborzó munka aktívan fog folyni a következő hetekben, hónapokban. Én optimista vagyok, tehát további létszámnövekedést várok, és nagyon célzottan nyilván igyekszünk azokat a területeket is megszólítani, ahol hagyományosan ugye nehezebb a munkaerőnek a bevonzása, tehát természettudományos területek. Ez azt is jelenti, hogy kevesebb lesz a idézőjebe kényszer megoldás, amikor valaki nem szakos tárgyat kell, hogy esetleg elvállaljon. Itt a cél az az, hogy ezt nyilván nullára.
Tehát az egy rögzített alapvetés, hogy szaktárgyat szaktanárt.
Persze, természetesen. Ebben egyébként segít minket az is, hogy ugye a kormányzat megváltoztatta 2023-as új pedagógus életpályáról szóló törvényben a nyugdíjasokra vonatkozó szabályozást. Ugye korábban választani kellett a nyugdíjba menetel, illetve a esetleges továbbfoglalkoztatás között. Tekintettel arra, hogy azért ezt lássuk, hogy Magyarországon ugye nagyon kedvező, különösen a hölgyek számára a nők 40 éves kedvezményével a nyugdíjba vonulásnak a lehetősége. Nálunk ugye a köznevelésben a pedagógusoknak a 83%-a hölgy. Tehát minket ez, ha lehet így mondani, akkor nem mindig segített, hiszen a könnyűtett nyugdíjba vonulás az sok kollégánkra vonatkozott. De közülük nagyon sokan egyébként erejük teljében vannak, nagyon szívesen és örömmel vállalják a tanítást továbbiakban is.
Vállalhatják is viszonylag könnyebben. Korábban egy-két-három évvel ezelőtt ugye választani kellett, hogy vagy így a nyugdíjukról mondanak le, vagy...
Most a fizetésüket és a nyugdíjukat is megkapják. Ez azt is jelenti, hogy lényegében a nyugdíjba vonulóknak nagyjából a fele az nem a nyugdíjat választja, hanem tovább tanít. Ennek természetesen arra figyelemmel kell azért legyünk, hogy ennek van felső korlátja, abból a szempontból mindenképpen, hogy azokat a fiatalokat, akiket a kormányzata béremeléssel rávett arra, hogy pedagógus képzésre menjenek, ezt válasszák, őket igyekszünk megszólítani, bemozzani, tehát hogyha van olyan fiatal pályakezdő, akinek az elhelyezkedését segíteni tudjuk, nyilván a családalapítását, az életnek az elindulását, akkor neki ezt a lehetőséget, ezt meg kell adni, de ahol csak szükség van rá, ott természetesen számítunk a tapasztalt kollégáknak a munkájára is. Én azért azt gondolom, hogy ugye kis százalékokról beszélünk valójában, tehát nem a nyugdíjasoknak a tömege, hanem a derékhad, az igenis a munkavállalókorban lévők, akik vállukon viszik a magyar köznevelést, de nagy segítség sok esetben néhány tapasztalt kollégának a további munkavégzése, és még egyszer mondom, nagy örömmel várjuk a fiatal pályakezdőket is.
Szóba került már a pedagógus létszám kapcsán a rövid ciklusú vagy ráépülő pedagógus képzések, amik szintén segíthetnek a esetleges létszámbeli gondokon. Itt ugye 2, 3 vagy 4 fél éves képzések vannak. De hát, hogyha ugye azt hallja az ember, hogy 2 fél éves pedagógus vagy, az nem tűnik kevésnek, még úgy is, hogy másoddiplomás vagy mesterképzésekről van szó.
Emlékezzünk vissza, hogyan volt ez 2-3 évtizede. Én amikor a töltem német szakot csináltam, akkor pedagógia, pszichológia szigorlatig, én úgy emlékszem, hogy olyan nagyjából 16 tanegységet kellett megcsinálnunk az ELT-n, ez körülbelül 30 kredit, hogyha mai viszonyokra kéne átszámítani. Ennyi volt a két disziplina, tehát nyilván a töltem és a német mellett az, amit pedagógia, pszichológia, tehát tényleg a tanárképzési fókuszra el kellett végezni. Tehát ehhez képest tényleg a 2 fél év, ugye 60 kredit. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem kevés. Félreértés ne essék, ugye aki 18 éves korában osztatlan tanárképzésre megy, az természetesen egy 5 éves képzésben vesz részt, ahol a két diszciplináris tantárgyat, és mellette a pedagógia pszichológiát megtanulja. Ezzel a rövid ciklusú képzéssel azokat szólítjuk meg, akik annak idején bármely oknál fogva a disziplináris tudást megszerezték, adott esetben jelenleg mondjuk biológusként dolgoznak, de biológia tanári papírjuk nincsen, az ő esetükben tényleg csak ezt a kiegészítést kell megcsinálni. Ilyen volt egyébként 30 éve is, meg 40 éve is ilyen jellegű ráépülő képzés. Egy időben ez háttérbe szorult, most úgy nagyobb lehetőséget biztosítottunk ezekre, főleg egyébként azzal, hogy 2022-től ezeket tandíjmentesen vehetik igénybe. Tehát itt fontos a magyar felsőoktatás finanszírozás terén, ugye a magyar állam 12 fél évnyi ingyenes felsőfokú tanulmányt biztosít, ez így van évtizedek óta ez a szabály, de ebből 2022 óta kivettük ezeket a ráépülő rövid ciklusú tanárképzési mesterszakokat, tehát nem kerül pénzébe jelenleg senkinek, aki korábban akár több diplomát is ha szerzett, ha megcsinálja a tanári kiegészítőt, akkor ezt a magyar állam finanszírozza. Ez egy fontos és kedvező változás, azt gondolom az érintettek számára, tehát van értelme megcsinálni, és az állam az ezzel kapcsolatos költségeket magára vállalta.
Akinek egyébként is tanítói vagy tanári diplomája van, de mondjuk hosszú éveket vagy akár évtizedeket más területen, munkaterületen dolgozott, az simán visszamehet, hogyha úgy gondolja egy iskolába tanítani, mert olvastam, hogy például a közigazgatásból, más szférákból pedagógus diplomával rendelkezők egyre többen térnek vissza iskolákba is.
Ez így van. Természetesen a új továbbképzési rendszer az vonatkozik rájuk. Ugye az idei évnek egy nagy újdonsága, hogy egy új pedagógus továbbképzési rendszert vezettünk be. Ez a korábbi alapvetően még a projektidőszakra, uniós támogatásokra kialakított 1990-es rendszernek egy alapvető reformját hozta. Van, ami nem változott, ugyanúgy 120 órányi, 120 kreditnyi továbbképzést kell teljesíteni 5 év alatt a pedagógusoknak, korábban ez egy 7 éves ciklus volt. Jelentős tömegben állnak rendelkezésre online kurzusok, tehát ebben az újonnan a pályára visszatérő kollégáknak is természetesen van teendőjük, hogy a tudásukat adott esetben frissítsék. Az igazgatók osztják be a továbbképzésekre a kollégákat, legalábbis a tartalmi megújító képzésekre, tehát a 120 órából, kreditből 60-at azt ilyen tartalmi megújító továbbképzéseken kell az igazgató beosztása alapján elvégezni, és a másik fele az, ahol pedig a választhatók kínálatból a pedagógus a saját érdeklődése szerint választ. Ez, azt gondolom, hogy ez az új továbbképzési szisztéma, ami most szeptemberben indul el, ez jó eredményeket fog hozni, és természetesen a adott esetben hosszabb kihagyás után visszatérő kollégákat is a továbbképzési rendszerben meg tudjuk úgy frissíteni az ő ismereteiket, hogy jó teljesítményt tudjanak nyújtani.
Azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy számos újdonságot és változást hozott a most zárult 2024-2025-ös tanév. Talán az egyik legnagyobb visszhangot kapott változás volt a tanévben, és tanulók számára minden bizony a legfontosabb változást hozta a mobiltelefonok, mobileszközök iskolai használatának a szabályozása. Szeptembertől, tanév kezdetétől indult, voltak is viták, támogató vélemények, ellenvélemények. Összegezhetők már így a tanév végeztével a tapasztalatok?
Valóban egy nagy változás volt. Nem vagyunk ebben egyedül, hiszen a világ számos országában zajlott ezről gondolkodás, illetve hajtottak végre különböző intézkedéseket a mobiltelefonok iskolai használata terén. Azt szeretném rögzíteni, ugye, hogy oktatási céllal, pedagógiai céllal a digitális eszközök továbbra is használhatóak, tehát nem szüntettük meg
a... De ez a pedagógiai célú használat?
A pedagógiai célú használat, az lehet, az lehetséges.
De ez jól elválasztható a pedagógiai használat és az úgymond magánjellegű használat?
Természetesen.
Megkapja, visszakapja a diák a nap elején.
Digitális kultúra óra van harmadikban, eszközöket felvesszük, és ott használjuk, óra végén
leadjuk. Igen, de hát mondjuk lehet egy történelem óra is, amikor azt mondja a pedagógus, hogy valamihez szükséges, mondjuk a mobileszköz, visszakapják, de hogy ott például elválasztható az, hogy mondjuk a diák valóban a szatmári békéhez keres történelmi vagy történeti feladatokat, vagy éppen a barátnőjének üzen a 11B-be. Tehát nehéz azt elválasztani, nem?
Biztos, hogy nem könnyű, de azért azt gondolom, hogy ezt megszokták tudni oldani. Nyilván a feladatszabásnak, ennek a monitoringjának olyannak kell lenni, hogy ez, ott valóban azzal foglalkozzanak. A hatását egyébként mi kérdőívvel vizsgáltuk, tehát megkérdeztük a igazgatókat még az ősszel, hogy milyen a hatása néhány hónappal a változtatás bevezetés után. 92%-a válaszolt az igazgatóknak, 70% nyilatkozott akkor úgy, hogy ő pozitív változást tapasztal az iskola közösség életébe, és 30% nyilatkozott akkor úgy, hogy szerinte nem hozott pozitív változást. Egyébként 89% az igazgatóknak javasolta számunkra, hogy a mobiltelefon használatát érintő korlátozást tartsuk fenn, 11% döntően egyébként középiskolában nyilatkozott úgy, hogy ezre nincs szükség. A pedagógusok körében is csináltunk kérdőíves felmérést, 83%-uk nyilatkozott úgy, hogy pozitív hatás a mobiltelefon használatnak a korlátozása, tehát ez azt gondolom, hogy
egy első a szünetekben beszélgetnek a
tanulók,
és nem valamelyik internetes felületet.
Így van, és kevesebb az aklatás, kevesebb a digitális térben zajló, valójában senki által pontosan nem ismert folyamat. Tehát megteltek a pingpongasztalok, az iskolaudvarok, előkerültek régi játékok. Nagyon sokat tárgyaltam erről egyébként országos diáktanácsról, országos diákparlamenten is megvitattuk. Azt gondolom, hogy egyáltalán nem csak kritikát, hanem nagyon sok pozitív visszajelzést is kapott a kormányzat ezen intézkedés bevezetésével. Azt várjuk ettől, hogy az iskolai légkör javuljon, támogatóbb legyen a közösség, a barátságok erősebbek legyenek, és ennek egyébként nagyon pozitív hatása van az oktatási eredményekre is. OECD különböző elemzései azok azt mutatják, hogy a támogató, nyugodt, nem zaklató iskolai környezet az legalább 10%-kal javítja a tanulás eredményességét, és ellenkezőleg, hogyha a hatások negatívak, akkor az pedig rontja. A Schleicher úr, a OECD oktatási igazgatója, az rendszeresen a számunkra tartott ilyen európai oktatási fórumokon tart előadást. Azt mondja, hogy kifejezetten a mobiltelefon használattal összefüggésben látja romlónak a OECD országaiban a tanulmányi eredményeket az előző két mérésen, sőt legutóbb kifejezetten azt mondta számunkra, hogy nagyon sok ország a járványra fogta a romló eredményeket, de különböző, ami kézenfekvő is volt, 2022-es mérésekről beszélünk, nyilván a járvány nem volt alkalmas arra, hogy javítsa az eredményeket, valamennyit rontott rajta, de hogy azokban az országokban, ahol a mobiltelefon használat a diákok körében jóval markánsabb, azokban az országokban a romlás nagyobb mértékű volt lehetett, tehát azt fogják vizsgálni majd a következő PISA méréseknél is, hogy a mobiltelefon korlátozása az adott esetben milyen változásokat generál. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes terepasztal, ugye ilyen jellegű tapasztalata nem sok embernek van, hiszen történetileg ilyen jellegű intézkedéseket még sehol nem kellett bevezetni, 20 éve mobiltelefonokat se használtak még az iskolába, most pedig tényleg azt kell vizsgálni, hogy milyen a hatása. Ez egy érdekes fejlemény, nyilván mi is folyamatosan követjük az ezzel kapcsolatos kutatásokat, elemzéseket.
Említette az imént a digitális kultúrát, illetve a digitális kultúra tantárgyat, ami, ha jól tudom, akkor ugye az egykor volt informatika tantárgyat váltotta föl, de ez azt hiszem, hogy nem csak átnevezésről van szó, hanem ez egy szélesebb spektrumú tantárgy a digitális kultúra, de vajon valóban a digitális kultúrát is tudja ezt közvetíteni a gyerekek felé, tehát hogy okosan használni az okos eszközöket, tehát amikor mondjuk a nap elején elvett mobiltelefont a nap végén visszakapja a diák, akkor is hát okosan használja ezt az okos eszközt?
Ez abszolút így van, feladata ennek a tantárgynak, a Nemzeti Alaptantervből ez világosan kiderül. Valóban, ahogy elhangzott, nem csak az informatika átnevezéséről van szó, vagy jóval tágabb megközelítésű tantárgyról beszélhetünk, ami tényleg a média használattól, a programozáson, a robotikán át számos olyan elemet tartalmaz, amivel a mai fiatalságnak foglalkoznia kell és érdemes. Beépítettük már a mesterséges intelligenciával kapcsolatos első ismereteket is. ezeknek a használatát, gyakorlását, illetve nagyon fontosnak tartom azt, és ez ügyben további fejlesztéseket hajtunk végre, hogy azokat a rendszereket, amelyeket egyébként kiépítünk, ezeknek a használatát is tudjuk begyakorolni ezen a tanórán. Mondok egy példát, a Krétának ott van ugye az idegen nyelvi fejlesztő modulja, amiben mesterséges intelligenciával támogatott módon már évek óta elérhető volt a német és az angol nyelv tanulásának a lehetősége, most februártól érhető el a spanyol és a francia nyelv, és most a napokban meg fog nyitni egyébként minden szülőnek is, tehát nem csak az iskolában a pedagógusok és a diákok fogják majd elérni, hanem ingyenesen a Kréta rendszerben minden szülőnek is lehetősége lesz ezt a négy nyelvet tanulni, gyakorolni. Ha csak néhány tízezeren, százezeren élnek ezzel a lehetőséggel, akkor már is letettünk valamit az asztalra. Én nagyon ösztönöznék majd mindenkit, hogy próbálja ki, hogyha megkapja az üzenetet a telefonra, akkor a nyári pihenés időszakában akár a gyerekkel közösen is egy kis nyelvgyakorlás, az, ahogy szokták mondani, a strandon sem egy elvetendő program. Nyilván a büfé és a fürdés között.
Eszközhasználatról beszélgettünk, illetve pedagógiai célú használatról. Hogy állunk most iskolai okos eszközökben? Indult egy iskolai laptop program azzal a célra, hogy 5. osztálytól a 12. évfolyamig minden diák számára biztosított legyen digitális eszköz. Ez megvalósult?
Megvalósult. 2024 őszén 125 ezer eszközt osztottunk ki az akkori 5-eseknek és 9-eseknek, tehát ebben a tanévben teljes körül a lefedettség, 5-től 12-ig a teljes magyar köznevelésben minden olyan diák, aki igényelt tanulói laptopot, notebookot, az ezt az eszközt megkapta, és a következő tanévben is biztosítjuk az eszközöket, hiszen jelentős mennyiség halmozódott fel, ugye 579 ezer ilyen eszköz, amit 2022 és 2024 között beszereztünk, ezek rendelkezésre állnak, és a most szeptemberben kezdő 5-esek és 9-esek is ilyen eszközöket kapnak.
Ehhez párosul, vagy ehhez társul a digitális tartalmak fejlesztése is, mert hát azt hiszem, hogy ebben azért hát nagyon sok negatívuma volt a járványhelyzetnek, de talán pozitív hozadéka volt az, hogy volt egy nagyon markáns digitális átállás, ugye a tantermen kívüli oktatás ezt úgymond kikényszerítette.
Valóban így van, ugye létrejött a Krétában a digitális kollaborációs tér, illetve fel tudtuk nyitni 2020 tavaszán már azokat az okos tankönyveket, amelyek a Nemzeti Köznevelési Portálon éppen fejlesztés alatt álltak akkoriban. Tovább haladtunk ezen az úton, és a Köznevelési Portálon most a nyáron mindkét tankönyv sorozat, tehát az AB sorozatnak is az összes közismereti tankönyve okos tankönyv formában is elérhető lesz. Ez azt jelenti, hogy a kollégák a iskolai oktatás során akár, de otthoni felkészülés során a tanulók is tudják használni ezeket a úgynevezett okostankönyveket. Ezekben videókkal, animációkkal, képekkel segítjük a oktatás tanulás folyamatát. Nagyon szeretik egyébként a fiatalok, de nem csak közismereti tankönyvek terén történt sok fejlesztés. Szeptemberben nyitottuk fel szintén a köznevelési portálon a egészségfejlesztéssel kapcsolatos tananyagokat. 24 tavaszán a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tananyagok lettek elérhetőek. Ezeket osztályfőnöki órákon javasoljuk például ismertetni, hiszen ezek nem tantárspecifikus ismeretek, de általában horizontális célként a Nemzeti Alaptanterv rögzíti ilyen ismeretek átadásának a fontosságát is.
Ezt igyekszünk. Ez a közlekedésbiztonság, ez kapcsolódik ahhoz, mert ez is a mostani tanévnek egy újdonsága volt, ez a kresszvizsga, illetve az egészségügyi oktatás az ehhez kapcsolódó.
A célcsoportja más, tehát ez inkább általános iskolás és középiskolás tananyag is. A kressz valóban szintén egy technikai újítás volt, hogy a Kréta rendszerben elérhetővé tettük az utolsó évfolyamos középiskolások számára a kresszvizsgát, illetve az elsősegély tanfolyamot és vizsgát, ami a jogosítványhoz kell. Ezt egyébként több mint 18 ezer végzős fiatal kezdte el ebben a tanévben. Ugye egy évük van a megkezdést követően, hogy elvégezzék. Nagyon sokan ugye majd most az érettségig után fogják ezt befejezni, megcsinálni. De a jó hír az, hogy ezen is már módosítottunk a jogszabályokon most a tavasz folyamán, és a következő tanévben nem csak a végzősök, hanem azok a fiatalok, akik a megfelelő életkorra rendelkeznek, tehát a jogosítványra való felkészülést megkezdhetik, ők évfolyamtól függetlenül is meg fogják tudni kezdeni a Kréta rendszerben az ősz folyamán ezeket.
A gépjármű vezetői gyakorlati képzés az gondolom nehezen kapcsolható ebbe, hiszen az egy nagyobb költségvetésű tétel, de azért, mintha arról olvastam volna, hogy volt egy pilot program erre vonatkozóan is a honvédséggel karöltve.
Így van. Ugye amit első lépésként azt tudtuk megtenni, hogy a Kréta rendszerbe a egyébként is meglévő, kifejlesztett tananyag tartalmakat integráltuk, tehát nem kell már délutánonként iskolapadba ülve részt venni az ilyen jellegű kurzusokon. Egyébként az autós iskolák is döntő többségében már átálltak erre az online működésre, tehát igazából az állam ezt a jó gyakorlatot csak átemelte a saját gyakorlatába, de meg tudják csinálni, tehát el tudnak jutni a fiatalok egészen a gyakorlati képzésig. Itt ugye két út áll előttük, valóban létezik egy pilot program, Szolnokon a honvédség indította el, ehhez az állam gépjárműveket biztosított, és ott inkább úgy mondanám, hogy néhány tucat fiatallal, tehát viszonylag egyelőre kis létszám van, de annak a vizsgálata zajlik, hogy mennyi autóval, milyen szakember háttérrel, mekkora kapacitások lennének szükségesek ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk. Ugye a teljes piacot átvenni azt nyilván nem szeretnénk, nem is lehet, hiszen nem csak középiskolások szeretnének jogosítványt tenni, hát van, akinek később jut az eszébe, tehát az autós iskolák semmiképpen sincsenek ezzel veszélyben, de azt meg kell vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk majd ebben a későbbiekben tovább lépni, ehhez pedig kell a pilot, kell ennek a tapasztalatai.
Visszatérően sokat emlegettük a Kréta rendszert, akár most például a Crestan folyam kapcsán, de tananyagok kapcsán is. Ez azt is jelenti, hogy a Kréta rendszer most már digitális platformként is ott van és jelen van, és korán sem csak egy tanulmányi nyilvántartó rendszer?
Ez pontosan így van. Ez egy olyan rendszerré fejlődött, ahova újabb és újabb funkcionalitásokat vagyunk képesek fejleszteni. Sőt, ne felejtsük el, ugye 2023-tól minden iskolában, 2024. szeptemberétől pedig minden óvodában kötelező lett. Ez egy több mint 10 éves fejlődésnek az eredménye, hiszen amikor az állam 2013. január 1-jel átvette az önkormányzatoktól az iskolák működtetését, én jól emlékszem erre az időszakra, akkor 8 különböző tanulmányi rendszert használtak csak az állami intézmények, egy csomó intézmény meg semmilyen rendszert nem használt, hanem főleg a kisebbek azok kockás matek füzetben, meg nyilván a hagyományos papíralapú naplóban tevékenykedtek. 10 év kellett ahhoz, hogy rengeteg erőforrással, tényleg lépésről lépésre az iskolák ennek a rendszernek a használatára álljanak át. Ma ez egy olyan közös platform, amit az a teljes köznevelés
és orvosigazolásoktól a digitális tartalmakig.
Így van. Most, hogy mindenki használja, most tudunk benne olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyek rendszer szintűek. Ilyen például, ahogy említi, az, hogy a ESZT és a Kréta összekapcsolása megtörtént, tehát ma, ha egy házi orvos, gyerekorvos orvosigazolást állít ki, akkor ezt nem kell kinyomtatni, nem kell befotózni, nem kell elküldeni, hanem automatikusan átfordul a Kréta rendszerbe, az iskola megkapja róla az értesítést. De ugyanez igaz, ahogy említettem, az idegen nyelvi fejlesztő modulra ma biztosak lettünk abban, hogy minden szülőnek tudjuk biztosítani mondjuk az idegen nyelv oktatáshoz való hozzáférést, hiszen a gyerekek révén tudják használni ezt a rendszert.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen, én is a meghívást.